A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. Visithargita.ru.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Mezőpaniti beruházásokról, fejlesztésekről, közösségi és közéletről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna. Tiszteltel köszöntöm, jó napot kívánok, polgármester úr.
Jó napot kívánok, tiszteltel köszöntöm én is a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Egy nyugodt évvégi adventi beszélgetésre hívtam önt, polgármester úr, de az elmúlt napok történései bizony átírták a szándékaimat. De remélem, hogy azért erre is jut majd időnk a mai beszélgetés folyamán. Először is azt kérdezném, hogyan értékeli az Alkotmánybíróság pénteki döntését, amellyel érvénytelenítette az államfőválasztási folyamatot?
Az év elején, amikor tudtuk, láttuk, hogy ez az év egy olyan választások szempontjából egy olyan időszak lesz, ami minden létező demokratikus választást magában foglal. Emlékszem az akkori beszélgetésekre, ahol én is, mások is elmondtuk, hogy arra kell igazából vigyáznunk, hogy ebben az évben ezek a választások és az ezekkel járó feszültség, stressz a közösségekben ne okozzon kárt. Én azt látom, hogy egyébként ami történt ebben az évben, és most vonatkoztassunk el a választások eredményétől, amiről persze érdemes beszélni, és mindjárt én is fogok néhány gondolat erejéig, de ez egy ember és közösség próbáló év volt. Ebből a szempontból is. Miért mondom ezt? Azért, mert azt látjuk, hogy a nézetkülönbségek miatt is akár egymásnak feszülnek családokon belül, közösségeken belül emberek, és ez az talán, ami az egyik legnagyobb felelősségünk ebben az időszakban. Hogy természetesen fontos az, ami történik, azt kellő módon elemezni kell, és tanulni a hibákból tovább menni, de alapvetően nagyon-nagyon vigyázni kell arra, hogy a hétköznapi életben ez ne okozzon személyek és családokban, barátok között, kisközösségekben, nagyközösségekben szakadást. Mert véleménykülönbségek kell legyenek és lehetnek is, ez nem kérdés. De egy egészséges vitával kell ezeket, azt gondolom, helyre tenni. Mert hogy azt hallom, azt látom, sajnos a központi televíziókban is, az interneten is nem szabad kommenteket olvasni, de azért az ember néha megnézegeti azokat is, hogy egy olyan hangulat keletkezett, ami rossz irányba mutat. Most, ami történt az államelnök választás kapcsán, azt azért gyorsan tegyük hozzá, hogy nekünk, magyaroknak, erdélyi magyaroknak, romániai magyaroknak azt gondolom, hogy mi mindig egy kicsit más szemüvegen keresztül nézzük ezt. Ennek az országnak a tagjai vagyunk, és minden itt zajló dolog ránk is hatással van, nem csak a törvények és a parlament döntései, de minden, ami ebben a jó is, a rossz is. De ugyanakkor mi egy más szemüvegen keresztül is kell nézzük ezeket a kérdéseket. Ugye a kampányban én azt gondolom, hogy a júniusi nagyon jó eredmények után, amikor a közösség megértette helyi szinten is, és az Európai Uniós választások kapcsán is, hogy nekünk nagyjából mindig minden választáson egy esélyünk van. És ennek eredményeként egy rendkívül jó eredmény született, és ott van a hangunk az Európai Parlamentben, ahol még lehet a normalitásról is beszélni. Amikor az államelnök választás és a parlamenti választás következett, akkor azt is láttuk, hogy ugye az államelnök választás kapcsán, mivel a két választás egymáshoz nagyon közel van, és ez a nagyrészt a román közösség számára talán a legjelentősebb választás az államelnök választás, mert ott direkt szemét választanak. Nem egy listára, talán közelebb érzik magukhoz ezt a választást, de azt is látni kellett, hogy az államelnök bár egy erős intézmény az államelnöki hivatal Romániában, de azért mégsem ő hozza meg a legfontosabb döntéseket. Ebből a szempontból az, hogy Kelemen Hunor az LMDSZ elnöke, mint a magyarok hangja a parlamenti választásokat megelőző államelnök választáson részt vett, ezt azért is kell hangsúlyozni, és azért is láttuk, és látom én is fontosnak. Mert akkor, amikor egy nagy zsongás, egy nagy pesgés van, amikor mindenki mindenről beszél, és sajnos az államelnök választási kampányban azt láttuk, hogy hát mindenről beszéltek, de az emberek problémáiról nem, akkor valóban Kelemen Hunor üzenetei és kampánya volt az, ahol az ország bajairól beszélt, hogyan lehet ezeket megoldani azon a szinten, vagy azokkal az eszközökkel, amelyekkel egy államelnök rendelkezik. És azt gondolom, hogy ebben a tekintetben mi másként álltunk hozzá ehhez a kampányhoz. Aztán persze jött a parlamenti választás, ahol láttuk azt, hogyha megint nem zárunk össze, és megint azt az egy esélyünket nem használjuk ki, akkor nem csak, hogy hangunk nem lesz a parlamentben, hanem alapvetően azoktól az eszközöktől is megfosztjuk saját magunkat, amikkel a helyi közösségeket tudjuk építeni. És amikor lezárult egyébként egy Maros megyei szinten is, de hát akár a községünk szinten is mondhatom, rendkívüli eredmény, jó eredményekkel a parlamenti választás, ahol erősen határozottan a közösség odaállt, és azt mondta, hogy már pedig mi is tényező vagyunk ebben az országban, erre figyeljenek fel. Akkor jött az Alkotmánybíróságnak ez a döntése, hogy az elemzett adatok alapján, és ugye azóta látjuk, hogy nyomozások zajlanak, különböző kiértékelések, különböző fórumok és intézmények végzik, legalábbis láthatóan végzik a dolgokat, jelennek meg jelentések. Én azt gondolom, hogy egy teljesen új helyzet. Ilyen nem volt még Románia újkori demokráciához kapcsolódó történetében, hogy ilyen történjen, mint ilyen új helyzet abból a szempontból is, hogy nagyon óvatosan kell fogalmazni. Azt gondolom, hogy semmi sem fehér és fekete. Nem lehet azt mondani, hogy már pedig egyik vagy másik félnek van kizárólag igaza, mint ahogy ez sajnos igaz volt akkor is, amikor láttok a második fordulót, ők kik jutottak be, és ott valamilyen döntést kellett.
Igen, viszont azt látjuk, hogy nem transzparens ez az egész történet, a vizsgálatok. Tehát időnként némi részinformációkat nyilvánosságra hoznak, ezzel is manipulálni akarják a közvéleményt.
Pedig most ebben az időszakban talán a legnagyobb szükség a higgadságra lenne, igen, illetve higgadságra van, és azt kell mi magunk is lássuk, hogy azt azért ne felejtsük el, hogy az a magas fokú elégedetlenség, ami egyik oka volt annak, hogy az első forduló úgy történt, ahogy abban az elmúlt 30-35 évnek a demokratikus politizálása, a demokráciában, hogy a pártoknak, a különböző személyeknek, politikusoknak is benne van, mindenképpen a vastagon benne vannak, fogalmazunk így. Tehát az a magas fokú elégedetlenség, ami ma is van az emberekben, látjuk ezt a kivándorlásban, látjuk ezt abban, hogy a mi helyi közösségeink is azzal küzdködnek, hogy elmennek akár máshova, elköltöznek a fiatalok. És nagyon jól, az most nehéz lenne, kevés információ birtokában, és az összeesküvés elméletek híve egyébként sem vagyok, de azért nagyon jól tudták ezt valahol valakik lovagolni, hogy erre rájátszanak, és ezt kihasználják, ezt az elég magas fokú elégedetlenségét az embereknek. Ez is veszélyes, amikor nem jó szándékkal irányítják ugye az emberek döntését, hanem a saját maguk malmára hajtják a vizet. Ezért mondom azt, hogy rendkívül magas fokú józanságra, higgadságra van szükség. Ne üljünk fel hirtelen mindenféle megjelent apró hírnek, hogy mikor fog a mozaik összeállni. Most ami a legfontosabb talán az, hogy nagyon hamar meg kell alakuljon a parlament. Mi, az erdélyi magyarok, akik határozott véleménnyel azt mondtuk, hogy nekünk ott a helyünk a parlamentben, sőt, mi kormányozni akarunk, mert láthatta országvilág, hogy amikor az LMDSZ a kormányon volt, akkor működtek a dolgok, mentek azok a minisztériumok, nagyon jól működtek, ahol mi voltunk ott, és azt is láttuk, hogy a helyi közösségek is tudtak ebből profitálni, tehát ilyen szempontból nekünk most az a legfontosabb, hogy minél hamarabb megalakuljon, aztán megalakuljon a kormány, ebben lehetőleg az LMDSZ is benne legyen, és azon értékek mellett kiállva, amit eddig is vallottunk, és utána pedig mi hamarabb, helyi önkormányzatok, ezt várjuk, mi hamarabb lássuk. Nagyon fontos az államelnök választás, meg a menetrend, meg minden most erről szól. De az ország nincs költségvetése. Tehát azt még nem tudjuk, hogy a következő évet miből fogjuk finanszírozni. Hogyan fogjuk megoldani a folyamatban lévő projektjeinket. Hogyan fogunk újakat kezdeményezni. Működtetni, hogyan fogjuk az alapszolgáltatásokat. Tehát ez a stabilitásra van most leginkább a szükség. Parlament, kormány, költségvetés, és persze az államelnök választás, aminek leghamarabb március-áprilisban jövő évben lehet majd az első fordulója. Addig még sok tenni valója van a politikumnak Bukarestben, hiszen addig kötelezettségeket vállaltak az Európai Unió felé is, ugye nagyon sok milliárd euró érkezik feltételekkel, ezeket a feltételeket nem sikerült mind maradéktalanul teljesíteni, és ennek a kárát a helyi közösségek látják, mert azok a pályázatok, amiket mi is beadtunk, ezektől függnek.
Feltételezhetjük azt, hogy véletlen volt Sors Zoltán marosvásárhelyi polgármester éppen tegnapi őrizetbe vétele, miután az államhatalmi szerveket azzal vádolták, hogy hát nem állították le a törvénytelen kampányfinanszírozásokat, meg egyáltalán azt a kampányt, amely oda vezetett, ahova vezetett az államfőválasztás első fordulójában. Szóval azt mondták róluk, hogy nem tették a dolgukat. Akkor most teszik a dolgukat?
Hát azt mindenképpen mondhatjuk, hogy valami történik, tehát azt láthattuk éppen Markó Attila esetében is, aki az RMDS listáján éppen Maros megyéből a Szorvány képviseletében képviselői mandátumhoz jutott, hogy mit műveltek vele is.
Meg vagy Tamási Zsolt igazgatóval
is mit műveltek, és még sorolhatnánk politikusokat is, és közéleti szereplőket is. Itt is ugye én azt gondolom, ez egy fegyver. Tehát független attól, hogy emögött milyen igazságtartalom van, ha egyáltalán van, vagy milyen alapon teszik ezt. Sajnos amióta a hárombetűs szervezetek közül ez is létrejött, ez a szervezet is, vagy amelynek az egyik fő feladata, legalábbis mi azt tapasztaltuk az elmúlt 10-11 néhány évben, hogy inkább az, hogy példást statuáljon és megfélemlítsen. Nem gondolom azt, hogy minden egyes esetben így járt el, de az vélelmezhető a mi tapasztalataink alapján, hogy ködösen fogalmazva, nagy támtámmal csinálunk valamit, aztán utána mosakodjon az, akit megvádoltunk, és nem fordítva, először ugye bizonyítékokat gyűjtünk, és amikor minden teljesen megalapozott, akkor lépünk. Tehát itt már rég nem ez a célja ennek a szervezetnek. Kezdetek óta nem ez volt a célja. Én azt gondolom, hogy itt most ebben az időszakban világosan meg kell várnunk, hogy egyáltalán miről van szó, mik a részletek, miért történt, valóban úgy volt-e. Az viszont Sors Zoltánt ismerve, és azt, ami az elmúlt 4 évben történt, illetve azt, ami kilátásban, terben vannak a következő időszakra, én azt látom, hogy a mi közösségünk számára nem is kérdés, hogy maximálisan kiállunk mellette bármilyen a vád is legyen, hiszen ő szándékai, az ő munkái, az ő építkező, épített csapata, az az elképzelés, amit ő vásárhelyen, ő és csapata, a mögötte állók vásárhelyen elképzeltek, az meg vagyok győződve, hogy a marosvásárhelyeknek jó. Nem lehet csodákat művelni rövid idő alatt, miután egy mocsárból kell kiemelni valamit, és a normalitást elérni már az egy hatalmas nagy igény. Tehát én azt gondolom, hogy ezért is ismerve ezt a szándékot és a magát Sors Zoltán maximálisan ki kell állnunk mellette.
Elbátortalanítják hasonló cselekedetek a település vezetőket, polgármester úr? Hiszen ilyen alapon bárkivel bármelyik nap megtörténhet hasonló dolog.
És azt gondolom, hogy ez is az egyik célja az ilyen jellegű akcióknak. Erre a rövid válasz az, hogy talán igen, de azért azt is érdemes átgondolni, hogy a helyi vezetők, akiket az emberek választottak meg, azok miért kerültek oda, vagy miért vannak ott, ahol. És azt gondolom, hogy ebben kell keresni a fogódzót, vagy ebben lehet keresni a fogódzót, hogy mennyire tántorít meg valakit. Megint csak a Maros megyei magyar polgármesterekről, alpolgármesterekről tudok beszélni, hiszen mindeniket ismerem, ismerjük egymást, nem vagyunk egy nagyon nagy közösség, bár vagyunk szép számban. De mindenikük esetében azt látom, hogy egy nagyon világos, határozott jobbítási szándékkal van ott, ahol van. Az a célja, hogy a helyi közösségnek jobb legyen, hogy ezt milyen módon, milyen eszközökkel tudja elérni, természetesen ezt a törvények keretek közé szorítják. De azért azt is el kell mondani rögtön, hogy vajon miért van az, hogy több mint 30 éve már ugye demokráciáról beszélünk, és arról, hogy az önkormányzatoknak mekkora fontos szerepe van a helyi fejlesztésekben. De ugyanakkor egy ködös, bizonytalan, sokszor akadályokat gördítő törvénykezés, jogszabályrendszer van fölöttünk, vagy mögöttünk, vagy mondhatnám körülöttünk. Miért van az, hogy ha világosan is lehetne fogalmazni, akkor mégiscsak ködösen fogalmazunk? Miért van az, hogy az önkormányzatok esetében nagyon-nagyon sok az elvárás a hatóságok részéről, de amikor az önkormányzatnak van szüksége segítségre, akkor papírhalmokba burkolózik mindenki, és hátat fordít. Ez Bukarestől minden intézményen át igaz. Tehát azt gondolom, hogy amikor ilyen mesterségesen fenntartott, rosszul működő állam van, amelyről egyébként szólt az államelnöki kampány is, nagyon világosan, nagyon konkrétan az emberek véleményét megkérdezve. Mert aki is látja, hogy itt egy olyan rosszul működő mamut rendszer van, amely radikális módosításra vár. Világos, hogy ebben az esetben, mint ahogy a szumósok is, amikor egymásnak feszülnek, lehet fogást találni valahol egy adott ponton, még akkor is, hogyha nincs mögötte rossz szándék. Tehát én azt gondolom, hogy ha a helyi közösség kiáll a vezető mellett, ha a lelkiismerete tiszta, és mindent megtett azért, hogy a közösség előbbre jusson, akkor ugyan meg lehet ijeszteni, de elkergetni attól a munkától, attól a feladattól, ami mellé odaállt, pláne hogyha ezt küldetésnek veszi, pláne hogyha csapat van mögötte, akkor azt gondolom, hogy bátorság.
Közösségi és közéletről, mezőpaniti beruházásokról, fejlesztésekről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam mezőpanit polgármestere Bodó Előd Barna. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Annyiben szeretnének hozzászólni a műsorhoz, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Említette, hogy bizony nincs hasznunkra a bizonytalanság ilyen körülmények között. Mezőpanitban tervezik már a jövő évi költségvetést, vagy egyáltalán mernek rá gondolni, vagy van amiért?
Hát nincs más választásunk, tehát ugye, ha egy egyszerű családot is nézzünk, amikor közeledik az év vége, mindenki egy picit elemzi azt, hogy mi történt ebben az évben, milyen tervei voltak, abból mi valósult meg, és mi várható a következő évre, mit szeretne a következő évben megvalósítani, és azt miből fogja megoldani. Ugye nagyrészt ezek önkormányzati tevékenység pénzhez kötött, a szolgáltatások működtetése, a beruházások mind pénzhez kötött dolog. Tehát tervezzük a költségvetést, csak az egyik oldalon, bevételi oldalon egy nagy kérdőjellel. Miből fogjuk tudni ezt megoldani? Világos, hogy az ember felállít egy prioritási listát, mik azok a folyamatban lévő nagy beruházásaink, amik pénzt igényelnek, és mi az, amit még ezen felül a lakosság kéréséből teljesíteni tudunk. Tehát mi részünkkel nagyjából készen vagyunk, azt várjuk, hogyha meg lesz az országos költségvetés, akkor mire mennyi jut.
Milyen volt az idei esztendő mezőpanit önkormányzata és a lakosság számára? Tett már néhány utalást, hogy mennyire kell megvédeni a közösségeket hasonló történésektől, mint a választás, és ami körülötte van, de mindenek ellenére, hogy telt el ez az esztendő? Még nem telt el, de vége felé járunk.
Ugye azt szokták mondani, hogy a választási évben aztán majd minden jó lesz, mert ott tejjel és mézzel folyik minden, és akkor
hát
a projektek
folyt.
És hát nem csak, hogy nem folyt, hanem még azok a vízcsapokat is elzárták, ahol a legszükségesebb dolgok kellett volna jöjjenek. Hát ugye, csak hogy honnan indulunk, vagy milyen helyzettel küzdik minden önkormányzat, csak néhány példát, vagy néhány alapvető dolgot hadd mondjak el. Ja, a másfél-két évvel ezelőtt az a döntés született, hogy a gond van a közszférában, és akkor megszorításokat kell végrehajtani. Ugye egy álságos és kétkulacsos viselkedés lett Bukarest részéről, mert tulajdonképpen a helyi önkormányzatok és a helyi közigazgatásban megszólítások történtek, és a központiban pedig nem. Sőt, azt látjuk, hogy egyre másra újabb közalkalmazottak jelennek meg, és amikor a közalkalmazottakról beszélünk, akkor lassan lejáratták ezt a fogalmat, hiszen ha valaki ezt meghallja, akkor rögtön valamilyen negatív élménnyel társítja. Tehát nem csak, hogy egyfajta diszkreditálás zajlott az önkormányzatokkal szemben, hanem azt mondták, hogy ki kell, gyakorlatilag az alkalmazásokat leállították, ha nyugdíjba ment valaki, vagy hogyha nem tudom én, elment máshova, vagy éppen valami miatt üresen maradt egy állás, akkor azokat az üres állásoknak egy jelentős részét meg kell szüntetni, utána pedig, hogyha újat szeretné alkalmazni, hát bocsánat, nem lehet. Tehát mindenből egy önkormányzatban. És ugye ez önkormányzattól önkormányzatig változó, hogy hogyan, milyen formában tudja, mik a legnagyobb feladatai, prioritásai, milyen kollégákra van szüksége, ez csak ami az alkalmazásokat illeti. Aztán ami a költségvetési kérdéseket illeti, évek óta mondjuk azt, hogy a nagyon-nagyon sok gondozóra vagy beteg személy jelenik meg a rendszerben, akiknek a gondozói bérét az önkormányzatokon keresztül kapják meg, de az önkormányzatok soha nem kapják meg az államtól a teljes keretet, tehát mindig ezt hozzá kell tenni. És így tovább. Tehát, hogy olyan helyzetben vagyunk, amikor tulajdonképpen kétszer-háromszor akkora költségvetésünk van, mint mondjuk 2016-17-ben, de szinte még azt sem tudjuk szinten tartani, mint ami ezért 8 évvel volt. Tehát mégis hogyan lehet ezeket megoldani? És akkor persze, hogy ez rákényszeríti az élelmesebb önkormányzatokat arra, hogy takarékoskodjanak olyan módon, amit nem is terveztek, tehát napelemparkot építsenek, meg energetikai felújításokat hajtsanak végre, és így tovább, ami az középtávon majd megmutatja, de rövid távon teljes mértékben kitettek vagyunk annak, hogy Bukarestben mi történik a világ, az országban mi történik, és ez a fajta bizonytalanság pedig a pénzügyekben hogyan csapódik le. Tehát ebből a szempontból mi ezt az évet látva nem voltunk optimisták, hogy itt milyen mézzel folyó év lesz, és mindenféle leosztások lesznek, de hogy tovább folytassam, hogy mennyire kétkulacsos az a gondolkodás, ami zajlik Bukarestben, az mondjuk abból is látható, hogy például az önkormányzatok évvégén mindig valamekkora kicsi összegre számítottunk, hiszen mindig keletkezik egy olyan űrjuk, amit be kell tömni, számlákat kell kifizetni, közüzemi számlákat, stb. És ugye megtörténtek a különböző leosztások a megyékben, és azt tapasztaltuk, hogy a kormánypárti vezetésű önkormányzatok kétszer-háromszor akkor összeget kapnak, mint az összes többi.
De ez mindig így volt.
Ekkora különbséget én legalábbis az elmúlt 8 évben, de ha jól értettem, tapasztalta a kollégáktól, az elmúlt 20 évben nem láttunk. Tehát az, hogy egy kicsit többet kaptak mindig, ez valahogy megszoktuk, hát ugye ők vannak, ez az ő ország, az ő nyelvük, az ő fővárosuk, a miénk is, csak mi úgy gondoljuk, hogy ha miénk is, akkor az abban is kellene látszódjon, ahogyan viselkednek velünk. De most egy hatalmas nagy különbség volt, tehát olyan kis, nem tudom, 1000-2000 lakosú község, ami nem akarom természetesen leírni, de hogy nem akkora problémákkal rendelkezik, mint mondjuk 6000-es mezőpanit község, kétszer akkora, háromszor akkora összeget kap, ami nagyon jó, mert biztos neki is van mire elkölteni, de hogy alapvetően ezt nagyon jól láttuk, hogy ilyesmire nem számíthatunk ettől a kormánytól, mi a saját forrásainkban mit tudunk megoldani. Ezért egy nagyon megfeszített év volt, mert nagy számunkra mega beruházások kezdődtek el, amelyeknek odaértünk, hogy lassan már az önrészeit is fizetni kell, és ezeknek a fenntarthatósága is sajnos nagy részben a kormánynak a viselkedésétől függ, hiszen ezeknek egy jelentős része a felzárkóztatási alapból van, amely bizonyos feltételeknek a teljesítéséhez köti, hogy érkezik-e a pénz Brüsszelből, vagy nem. Mi ezeket a pályázatokat megnyertük, zajlik a munkálat, és erre a pénzre pedig számítunk. Ugyanakkor a kormányprogramból is két jelentős projektünk zajlik, fejlesztésünk zajlik, ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat kiépítés, tehát hogy ezek esetében a bizonytalanság a mi részünkre inkább az, hogy vajon ezeket a nagy beruházásokat hogyan fogjuk tudni, hiszen az alapszolgáltatásokat azért helyel közzel igyekszünk minőségileg megoldani minden évben.
Igen, a víz és csatorna hálózat kiépítése, azt hiszem, hogy az mindenképpen fontos Mezőpanit község számára, hiszen jó néhány éve már, hogy a nyári időszakban bizony küzdenek a szárassággal a gazdák és a lakosok. Ez megoldaná, vagy meg fogja oldani ezt a helyzetet?
Egy olyan átfogó ütemtervi stratégia volt a kezünkben már 2016-tól, hogy hogyan tudjuk a lehető legrövidebb idő alatt, de értelemszerűen ugye külső forrásokból, hiszen ezek hatalmas millió eurós összegek, amikkel nem rendelkezik az önkormányzat, hogyan tudjuk ezt megoldani, és ez úgy látom, hogy már egész pontosan ettől az évtől, tehát tavaly év végétől, ettől az évtől érik be. Úgyhogy a következő időszakban ez folytatódik, ez lesz a fókuszban, és én nagyon bízom benne, hogy a következő 2-3 évben mindenhova elérkezik a vízhálózat, és a csatornahálózat is jelentős részben kiépül, hiszen olyan megnyert projektek vannak, amelyekre eddig azelőtt nem volt lehetőség, aztán amikor az MDSZ kormányon volt, ezeket felismerve nem csak a magyar közösség számára, hanem minden más romániai közösség számára felismerve ezt a problémát, megnyitott lehetőségeket, és még lesznek, és kell is legyenek, hiszen hatalmas az elmaradás országos szinten. Tehát ez a 30 millió lejről beszélünk, ez most sokat nem mondhat, vagy hát hatalmas összeg, el se tudjuk képzelni, de azt látni kell, hogy ha mi mind meg akarjuk oldani a községnek a víz- és csatornahálózatot, akkor 15 millió euróról, vagy 20 millió euróról beszélünk, ami megint egy hatalmas összeg, amit még élő ember közül kevesen láttak. Tehát ezek a projektek és ezek a munkálatok azért is mennek általában ilyen lassan. Ugye hatalmas projektekről beszélünk, és ezeknek a finanszírozója vagy a román állam, vagy valamilyen uniós pénz, ami nem áll mindig rendelkezésre, hanem periódusonként 4 évente, 5 évente jelennek meg, és akkor tudjuk ezeket kihasználni. Mezőpanit község most jól áll ezen a területen, tehát én továbbra is azt látom, hogy a következő 2-3 évben ilyen jellegű munkatelep lesz az egész község.
Metropolis övezetbe, polgármester úr, sikerült-e kicsi lendületet vinni az utóbbi 1-2 évben? Hogy látja?
Én azt gondolom, igen, másrészt, ugye egyrészt azért is, mert a menet közben, éppen 1-2 éve megjelent a Metropolis övezetek jogállásáról és tevékenység körülről szóló tisztázó jogszabály, ami elmondta világosan, mivel foglalkozhat és mivel nem. Míg azelőtt szinte mindennel foglalkozhatott, most elmondták, hogy a különböző szakterületekre külön társulásokat kell létrehozni, lásd például a vásár és a környéki közszállítást nem a Metropolis övezet keretében lehetett megoldani, ezért arra egy új társulás jött létre, de a Metropoli Szövezet megmarad minden olyan stratégiai gondolkodást igénylő, közös fellépést igénylő, akár a turizmus területén, akár a gazdasági fejlesztések, beruházások területén, egyfajta ernyő szervezetnek, és azt gondolom, hogy ezen a területen elég jó elmozdulás zajlott. Számos konkrét projektet tudtunk már legalábbis a tanulmányok szintjén elindítani. Például egy ilyen kérdés, amit rendszeresen beszélünk, az a kóborkutyák kérdés, ami egyszerűnek tűnik, de a jogszabályok miatt nem csak, hogy nem egyszerű, szinte lehetetlen. De például ezzel a kérdéssel is foglalkozunk, a közszállítást is tárgyaljuk ebben a kérdésben, bár arra egy külön társulás jött létre. Ugyanakkor a bicikliutak hálózata is egy kérdés, a kerülőutak kérdése is a Metropolis megbeszéléseken, vezeti megbeszéléseken rendszeresen. Még akkor is, hogyha ez esetenként a város vagy más önkormányzatoknak a feladata, tehát egyfajta koordinátor ebből a szempontból, és azt gondolom, hogy sok elmozdulás van ahhoz képest, mint ami mondjuk 5-10 éve volt.
A közszállítási társulásban Mezőpanit milyen érdekeket képvisel? Nyilván azt képviseli, hogy minél gyakoribb járatok legyenek Mezőpanitban, hiszen gondolom, hogy a mezőpanitiak is hosszú perceket üldögélnek reggelent az autóba, aki be akar jönni a városba. Szóval hogyan lehetne az elővárosi közlekedést valahogy lendületbe hozni?
Ez egy több lépcsős, több komponensű kérdés. Az egyáltalán nem igaz, hogyha most mindenki átülne az autóbuszra, akkor az egyből megoldódna. Abban az esetben, hogyha csökken jelentősen, vagy legalábbis számottevően a forgalom bent a városban és a főbb artériákon, akkor a buszok is tudnak közlekedni. Mert ha nem, akkor ugyanúgy buszon is tudok dugóban ülni, meg az autóban is. Világos, hogyha egyre többen leteszik az autót, és akkor kevesebb lesz az autó. Itt ebben a társulásban nagyon jól megvizsgálták azt, hogy hogyan vannak, milyen működő példák vannak az országban. A itteni jogszabályok szerint ez hogyan működik, és nagyon leegyszerűsítve ez úgy tud működni, hogyha a helyi önkormányzatok mindenike jelentős összeget beletesz ebbe a rendszerbe. Sajnos Mezőpanit község esetében ugye az elején a szándék világos volt, hogy a Vásárhely és a közvetlen környezetében lévő települések esetében első, mint egy belső gyűrűben ez induljon el, oldódjon meg, és akkor aztán lehet majd kiterjeszteni tovább. De az látszik, hogy alapvetően attól függ, hogy mennyibe kerül ennek a működtetése, hogy a te területeden hány kilométert utaznak a buszok. Most hadd mondjak két extrém példát, mondjuk mi Koronka esetében, mondjuk a város végétől kb. Másfél kilométert kell még menni, és bejártuk Koronkát, központjába bejutottunk, és másfél kilométerre megoldottuk oda-vissza 3 kilométerrel a teljes lefedettséget, még egy járatot lehet Bosba indítani, és akkor pipa. Ehhez képest Mezőpanitban a legtávolabbi településünk 15 kilométer. És ugye három ág felé szakad Mezőpanit község, egy mezőség felé az Mezőbergenye, egy fel a Székelykövesd, Madaras irányába Székelykövesd, ami Zsákfalu, és a másik irányba pedig Szent Ivány le a Maros part felé. Tehát gyakorlatilag, ha ezt a hármat összeadjuk, akkor egy akkora összegű költségvetés jött ki, amivel mi az önkormányzat kellene hozzájáruljunk a csak kizárólag a mi területünkön lévő közszállításra, mint ami az éves teljes beruházásra szánt összegünk. Úgyhogy valószínű Mezőpanit első körben ki fog maradni ebből a társulásból, legalábbis abból a részéből, ahol a közszállítást megoldjuk. De hasonló jó helyzetben van például Maros-Szentgyörgy, ott sem kell nagyon nagy távolságot, Jedd is hasonló helyzetben van. Tehát első lépésben valószínű itt ezekben a községekben be fog indulni, Maros-Keresztúrt is említeném, és utána megnézzük azt, hogy hogyan működik a rendszer, és mi hogyan tudunk belépni, mert nekünk ekkora összegünk, ennyi pénzünk csak közszállítása nincsen.
Bölcsödét avattak idén a községben, polgármester úr, hogy valami pozitív dolgot is említsünk a sok rossz mellett. Belakják a kicsik az intézményt?
Hát ugye 4 csoportos bölcsödét építettünk, abból most egy csoport működik, de nyugodtan ketté választhatnánk kettőre, tehát mondhatjuk, hogy kettőre is indíthattunk volna, de hogy legyen kis üröm az örömben, tehát ugye amikor elindítottuk a bölcsödét, akkor mi kértük a tanügyminisztériumtól, ugye a helyi a kirendeltségétől, hogy hát a tanfelügyelőségtől, hogy indítjuk a bölcsődét, kérjük a személyzetet, mert az állam kell biztosítsa. Erre az volt a válasz, hogy hát egy csoportra kaptok személyzetet, oldjátok meg. Aztán majd jövőtől meglátjuk, és így tovább. El kellett vegyünk az óvodától dadust, és így tudtuk beindítani, aztán most kaptunk egyetlen dadust a kettő helyett, és 2 kis dedó volt, tehát az a lényeg, hogy beindult a bölcsőde, mindenféle engedéllyel rendelkezik, a jövőre, ha Isten megsegít, a konyhát is beindítjuk, hogy a kicsiknek is, óvisoknak, iskolásoknak helyben tudjunk készíteni. Tehát elindult beért egy hosszú munkának az eredményét, gyümölcsét látjuk. Elindult a bölcsőde, és most pont jó, mert ugye a legnagyobb középületünket, a Kádár általános iskolát újítjuk fel, és ki kellett üríteni teljesen, tehát a kis óvisokat átvittük a bölcsődébe. Ideiglenesen egy évre többieket is szétszórtuk, addig, amíg az iskola felújítása megtörténik, és akkor jövőre, mire már újabb csapatok jelentkeznek, újabb csoportok jelentkeznek, ismét rendelkezésükre áll. Az oktatás fejlesztésen egy mondatot tett, hogy mi abban gondolkodunk, hogy azt, amit az önkormányzat megtehet helyi szinten, azt tegye meg. És az oktatás kérdése, meg egyáltalán a család szervezés, a fiatal családok életének a szervezése szempontjából az, hogy bölcsődétől 8. osztályig jó körülmények között, közel, ott helyben legyen oktatás, ez nekünk prioritás. Ezért építettük a bölcsődét is, ezért van óvoda minden faluban, ezért működik 3 faluban, 4 faluban iskola is, és ezekre minden évben jelentős beruházásokat fordítunk. Jövőre például a Mezőbergenyi iskolát fogjuk teljesen felújítani. Idén zajlik a központi iskola felújítása. Csicszent Iván bővítésre van szükség, ott leadtunk egy pályázatot bővítésre, megépült a bölcsödénk. Tehát, hogy ezeket nem csak energetikai újítjuk fel, és napelem, és a többi, hanem felszereléseket is minden osztályterem fel van szerelve digitálisan, teljesen okostábla, nyomtató, laptop, 3D-s nyomtató, amit szeretnénk. Minden, ami eszközként szükséges ahhoz, hogy a gyerekek minőségi oktatásban vegyenek részt, és én merem állítani, hogy a városi iskolákkal is versenyezve egy olyan minőségi oktatást tudunk biztosítani, ami alapján a szülők is talán könnyebben döntenek a gyerekvállalás kérdésében, vagy egyáltalán az életük szervezése kérdésében, hogy ott éljenek, vagy máshol. És az oktatás fejlesztés az csak egy terület, amivel foglalkozunk, de ez hozzátartozik a minőségi. Ugye beszéltünk ivóvíz, szennyvízhálózat, tehát ezek kell működjenek, és olyan más beruházásaink vannak még, például hulladék udvart építünk, hogy még csak semmilyen kibúvója ne legyen senkinek, hogy máshova szállítsa. Ugye a napelemparkunk meg azt célozza, hogy a teljes áram ellátást a község területén, ami a középületeket, közvilágítást illeti, meg tudjuk oldani, és a megtakarított pénzt másra tudjuk fordítani. Ezek mind-mind hozzájárulnak az életszínvonal növekedéséhez és szinten tartásához.
Hogyan készülnek a karácsonyra Mezőpanit község lakói? Egy percünk van még a műsorból.
A családokban, az egyházakban, az adventben, amiben vagyunk, a várakozásban, amiben vagyunk, jó, ha meglátjuk azt, hogy annyi minden zajlik körülöttünk a politikában, a közéletben, mindenhol, de mégiscsak az alapegysége, a sejtje a társadalomnak az a család. És hogyha erre tudunk az adventben figyelni, hogy a mi lelkünk legyen a függőleges viszonyban, kapcsolatban, hogy megtisztuljon, hogy ne csak az ablakok és a terített asztal, a tiszta ablakok és a terített asztal legyen, hanem lelki értelemben is a családokat ebben a nagy zsongásban, ebben az összevisszaságban, bizonytalanságban biztos talajként tudjuk megőrizni. Erre törekszik a községünk minden lakója, erre törekednek a különböző egyházakban zajló nagyon szép zenés és egyéb rendezvények, amik zajlanak. Az iskolákban, óvodákban zajló kis ünnepségek, amik szintén ebben az időszakban vannak. Tehát azt gondolom és azt látom, hogy ha ezt sikerül a békességet és a lelki tisztaságot megteremteni és megőrizni a családokban, akkor talán erősebben állunk ebben a viharos világban, mint amit most tapasztalunk.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a székelyföldmérője, székelyföldmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Mezőpanit polgármestere, Bodó Előd Barna volt. Polgármester úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget, és áldott készülődést kívánok mindenkinek.